Nem szabad elfelejteni az alázatot, hogy megkérdezem, utána megyek, megtudom, akár kollégától megkérdezem, akár egy szakembert felhívok telefonon és tanácsot kérek azzal az alázattal, amivel tartozom a betegnek. Rosszul jár az, aki csak az állami intézbe tud megkapaszkodni. Én a szocializmusban szocializálódtam, és ennek nagyon örülök, mert ez nagyon pozitív volt. Nem volt olyan beteg, akit mi elvesztettünk azért, mert nem volt pénze megmutatni a lábát valakinek, ezt állíthatom. Egy vércukor ellenőrzésre napokba küldtem egy beteget, ami fontos lett volna terhelést, augusztusra kapott időpontot, és ha jól megnézem, ma április van.
Nagyon sok Magyarországon az alsó végtag amputációk száma. Az ok az érszűkület mellett az immár népbetegségnek mondható diabétesz, a cukorbaj. A selfie vendége professzor dr. Daróczi Judit bőrgyógyász, egyetemi tanár, évtizedek óta foglalkozik a nehezen gyógyuló sebek, elsősorban a cukorbetegség okozta lábsebek gyógyításával. Azt mondja, még 30 éves sem volt az egyik betege, akinek olyan súlyos állapotban volt a lába, amikor hozzákerült, hogy már nem lehetett megmenteni. Pedig ha többet tudnánk a diabéteszről, ha jobban törődnénk az egészségünkkel, ha nem félnénk időben orvoshoz fordulni, és jobb lenne a szakemberképzés Magyarországon, akkor kevesebb ember veszítené el a lábát. Erről és még sok másról is beszél a selfie-ben dr. Daróczi Judit. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem!
Miért lettem orvos? Ennek sok oka lehet. Lehet, hogy volt valami kis családi érintettség, az összes nagybátyám, már az összes kettő orvos lett, és ez nekem nagyon tetszett. És mindig eldicsekszem avval, amikor pályaválasztásról esik szó, hogy én tényleg emlékszem, én 6 éves koromban tudtam, hogy orvos akarok lenni. A békát ugyan nem boncoltam, de azért megnéztem a békák lábát, meg hogyha a mamám halat bontott, akkor megnéztem, hogy hol is van az az ikra, meg mi is az a légzőhólyag. Tehát vonzódtam, és szerettem kicsit a bokarakat is szétszedegetni, őszintén szólva, de tudtam, hogy orvos akarok lenni. Nagyon jó tanuló voltam, büszke voltam arra, hogy jól tanulok. Néha gyerekek között arra is emlékszem, hogy néha csúfoltak, hogy stréber vagy, de ez engem nem érdekelt, mert a teljesítménynek a látványa, hogy ötöst kaptam, hogy feleltem, hogy megdicsértek, az lendített rajtam. Volt egy nagyszerű nagyanyám, akinek ezt a vonalat köszönhetem, és ellemista korom óta, ugye, amikor nem verset, hanem valamilyen szöveget kellett tanulni, életrajzot, akkor azt nekem szó szerint meg kellett tanulnom, és fel kellett mondanom. Nagyanyám azt mondta, hogy ezt azért kell, hogy tudjál folyékonyan beszélni. Ne keresd a szavakat, ne dadogj. Tehát legyen olyan szókincsed, hogy mindig mindenről folyamatosan tudjál beszélni. És ez ma is így van. Tehát én nem restelem, jó előadó vagyok, nagyon szeretek előadni. És ebbe biztos sok minden segített, hogy kimerek állni, nem félek attól, hogy beragad egy szó, és nem jut eszembe, mert mindig van kéznél valami, amivel azt tudom helyettesíteni.
Ami kisegít. És volt tehát ez a gyerekkor?
Ugye az 50-es évek, akkor már éltem, most ezt ugye árultuk, az 50-es évek nem voltak azok az évek, amikor, mit tudom én, malorkán nyaraltunk. Még talán a Balatonnál se úgy emlékszem, viszont a szüleim nagyon bölcsen leadtak falura ismerősökhöz, rokonokhoz, úgyhogy a nyarak azok falun teltek el, és ez ugyancsak óriási élmény volt, és én nagyon örülök, hogy ebben részem volt, és így tudtam a jót is megkapni azokban a kicsit nehezebb években, amik nehezebbek voltak anyagilag.
Budapesten végezte ezek szerint az egyetemet?
Igen.
Az egyetem hanyad évében derült ki az, hogy a bőrgyógyászat lesz, vagy talán ez később jött?
Én nekem két szakvizsgám van. Van egy bőrgyógyászati szakvizsgám, és van egy korbonctan, korszövettani szakvizsgám. És ez azért volt nagyszerű, mert a korszövettan, akkor mikroszkóp alatt megnézzük, hogy egy csalán kiütés, hogy néz ki az ekcémának, mi a szövettani képe. Ez rengeteget segített, mert én ránéztem egy ekcémára, és láttam, hogy mi van a bőre alatt, hiszen megtanultam a korszövettanból. Tehát ezek a színes élmények, ezek a bőrgyógyászat felé tereltek, mert annál látványosabb és színesebb kép kevés van, mint a bőrgyógyászat, így lettem bőrgyógyász.
Miről árulkodik a bőrünk? Ugye azt szokták mondani egy kicsit költőjén, hogy a szem a lélek tükre, tehát a szem az sok mindent elárul az ember egészségéről is, talán másról is. A bőrünk az vajon árulkodik-e róla?
Igen, árulkodik. Tehát a bőrszín, a bőrállapot, a bőr textúrája az bizony jól leolvasható. Tehát akár a kor megállapításban, akár a betegség megállapításban nagyon sokat segít. És amiért bőrgyógyász lettem, és a korszövettannal összekapcsolható volt, az most nem akarom profán módon kifejezni, a bőrből mindig ki lehet csípni egy kis darabot, és megnézni, hogy mi van alatta. Tehát a gyomorból, a veséből, ugye a belső szerveből kicsit nehezebb beleturkálni. Tehát ez volt a másik nagyon érdekes szempont, amiért szerettem a bőrgyógyászatot.
És a bőrgyógyászatnak egy egészen különleges ágát, ha lehet ezt mondani, választotta. Ugye a cukorbeteg sebek kezelését, vagy általában a sebkezelést?
Ez aztán sokkal később derült ki igazából, ez körülbelül az utóbbi 25 évben, amikor a sebkezelés kezdett úgymond érdekelni. Elsősorban azért, mert jöttek betegek a rendelőbe, és nem tudtam, hogy mit kell velük csinálni. Nem nagyon tanultuk a krónikus sebek kezelését, úgyhogy akkor azt meg kellett tanulni, akár önmagamtól. Volt külföldi tanulmányút, amikor ez segített egy fél évet, és akkor kezdtem el a krónikus sebekkel foglalkozni. Egyszer csak rájöttem, hogy megint egy olyan területre tévedtem, amit nem nagyon csinálnak. Tehát a sebkezelést, a krónikus sebkezelést kevesen csinálják, különösen jól. Az egy összetett dolog, azt úgy hívjuk, vagy legalábbis én így neveztem el, hogy az egy szubspecificitás. Tehát nincs olyan, hogy sebkezelő, hát bőrgyógyász, az egy specificitás, amit megtanulnak azok, akik hát a sebkezelésre adták a fejüket.
Akik ezzel akarnak foglalkozni.
Ezzel akarnak foglalkozni. Aztán a sebkezelés az nagyon széles utat tárt, mert a sebkezelésnek vannak irányelvei. Tehát az nem egy olyan folyosó, vagy egy olyan terület, hogy ottan vándorolgatok, és kitalálom, hogy mit kell csinálni. Tehát ez nem egy művészeti ág. Megvannak az irányelvek, amiket be kell szigorúan tartani. Ha nem tartjuk be, akkor bajba kerülünk.
A beszélgetésünk az elsősorban a cukorbetegség okozta sebekről szól majd, de előtte egy picit beszéljünk arról, hogy mi is a cukorbetegség, mi okozza, milyen típusai vannak.
Hát a cukorbetegség ugye az egy anyagcserebetegség, amit elsősorban a hasnyálmirigy elégtelenség működése okoz. A cukorbetegségnek több fajtája van. Van az egyes, a kettes, és ezt az utóbbi években vagy évtizedekben már hozzátesszük, a terhesség alatt kialakult, tehát ez a három típus van. Az egyes cukorbetegség az inkább a fiatalabbak, a nem inzulindependens cukorbetegség, a kettes az talán inkább az idősebbeké. A cukorbetegség az egy olyan szisztémás betegség, ami minden szervet érint. Tehát nyilvánvalóan, hogy elsősorban az inzulin hiány okozza, de ez érinti utána a szemet, a szembetegségeket, a végső hát kifutás és a legsúlyosabb szövődmény a vesebetegség, és hát ezen kívül pedig a seb kialakulás, illetve a fertőzésre való hajlam az, ami különösen hát egy fontos sínre tereli azt a szemléletet, ami a cukorbetegségről szól.
Világszerte egyre több a cukorbeteg. Lehet mondani, hogy ez egy civilizációs betegség? Ahogyan elkényelmesedünk, ahogy egyre inkább rossz irányba változnak a táplálkozási szokásaink.
Pontosan, tehát a cukorbetegség egyre növekszik, és világszerte egy óriási szám, 500 milliárd embert érint a cukorbetegség. Magyarországon 800 és 1 millió, tehát óriási a szám, amit ismerünk, amellett még sok van, amit rejtett formában jelen van.
Hogy magas a látencia ezek
igen,
szerint.
Igen, igen. Na most a 2035-re van egy ilyen előjelzés, hogy 592 millió embert fog érinteni a cukorbetegség, ami hát óriási.
Az aránya az egyes és a kettes cukorbetegségnek mekkora?
A kettes cukorbetegség az több. Tehát több embert érint, ezt megint adatokból tudjuk. Nem tudom, hogy ennek van-e milyen jelentősége van. Nyilvánvalóan az a jelentőség, hogy az egyes, tehát az inzulindependens cukorbetegség, az súlyosabbnak látszik, tehát gyógyszerrel az nem kezelhető, az csak inzulinnal kezelhető.
Azt is mondják, hogy ez egy nagyon alattomos betegség, már mint a kettes típusú cukorbetegség, mert nagyon sokáig nincsenek igazán hangsúlyos tünetek. Így van ez, vagy pedig nem ismerjük a szervezetünket, és nem figyelünk fel ezekre a tünetekre?
A tünetekre, ha felhívják rá a figyelmünket, akkor kell figyelni. Egy jó nyom, hogyha a családban van cukorbeteg, tehát hogyha a közvetlen fölmenőim, tehát a szülők, testvérek, akkor érintettebb vagyok, és jobban kell gyanakodnom a cukorbetegségre. A tünetek azok általában azért mutatják, hogy valami baj van. Tehát a szomjúságérzés, a különleges hirtelen éhségérzés, a szédülés, akkor ha nem tudok elég folyadékot, illetve hát ételt magamhoz venni, a különböző hőhullámok, emésztési zavarok, tehát ezekre kell figyelni. Most az a baj, hogy nem nagyon figyelünk erre, illetve azt mondjuk, hogy hát fáradt vagyok, rosszat ettem, és nem megyek el rögtön orvoshoz, pedig ezek felhívnák a figyelmet, hiszen a vércukorvizsgálat egy rendkívül egyszerű, hát egy vérvétel, vagy akár egy újbejből vett vérminta elégséges, és az rögtön mutatja, hogy baj van.
Azt lehet mondani, hogy azok a betegek, akik kell ön találkozik, és azért fordulnak önhöz, mert valamilyen nem gyógyuló sebb van a lábukon. Ezeket a tüneteket, ezeket az intőjeleket nem vették észre, és annyira elhanyagolták a betegségüket, hogy ide lyukadt ki a dolog?
Megdöbbentő, hogy a betegek olyan lábállapotba kerülnek hozzám, amit kellett volna már tudni, hogy cukorbetegek, és fel kellett volna arra figyelni. Ugye ez úgy történik, hogy aki még nem tudja esetleg, hogy cukorbeteg, vagy akár tudja, nem gondolnak arra, nem hívja fel az orvos a figyelmét, hogy a legfontosabb tünet az az úgynevezett neuropátia. Tehát amikor az idegek elváltozása az az elsődleges, felhívja a figyelmet, hogy baj van. Ez azt jelenti, hogy a neuropátia következtében a lábam tartása és a járáskor, a teher oszlása az egyenetlen. Tehát például a testsúly nem a talpon és az összes ujjon van, hanem a talp szélén, vagy az egyes ujjakra nehezedik az a 50, 60, 70 vagy 120 kiló. Az ott úgymond kóros nyomáspontot csinál, ez olyan, mint a tyúkszem. Ugye a tyúkszem is azért alakul ki, mert ott nyomja a cipő a lábujjamat. Tehát ezek a kóros nyomáspontok bőrkeményedések, amik nagyon jellegzetesek, nem jellegzetes helyen alakulnak ki, ugye az ujjbegyeken, az ujjak végein, a lábszéleken, a sarkon, arra már fel kéne figyelni. Na most ezek a bőrkeményedések kisebesednek, mert ezek olyanok, mint hogyha egy szög lenne a cipőmben, ugye az a kemény bőrkeményedés, az nyomja az alatt
a lévőbőrt.
Mindig ugyanott nyomja, és ez a kemény bőrkeményedés az ereket összenyomja, az a terület nem kap vért, tehát kisebesedik. Úgyhogy a sebb kialakulás az logikus, és a patomechanizmus, tehát a korképnek megfelelően alakul ki, és jellegzetes.
Azért a lábunkon alakulnak ki ezek a sebek, mert az éri a legnagyobb terhelést.
Hát az azon járunk.
Azon járunk.
Igen, pontosan.
Hogyha egy cukorbeteg megsebesíti másként a lábát, tehát valami mechanikus dolog miatt sebb keletkezik azon a lábon, az ugyanúgy másként kezelendő, másként gyógyítandó, mint a cukorbetegség miatt kialakult sebb?
Igen. Tulajdonképpen azért, mert a cukorbetegség másik jellemzője, és éppen a lábsebek kialakulásánál nagyon súlyos negatív hatás a fertőzésre való hajlam. Minden sebünk fertőződik, de a cukorbeteg sebe nagyon könnyen fertőződik, és olyan baktériumokkal, amikkel néha az antibiotikumok is nehezen bánnak el, tehát ezek a rezisztens baktériumok, amik aztán akár meghatározzák a cukorbeteg láb sorsát, és akár a beteg sorsát is.
Előfordult, hogy valaki bement önhöz, mert egy makacs, nem gyógyuló seb van a lábán, és akkor tudta meg, hogy ez cukorbetegség okozza?
Ilyen volt, de mostan kifordítom, és a legrosszabb lehetőséget mondom el. Tudta, hogy cukorbeteg, azt nem volt biztos abban, hogy a seb mitől van, mert nem mondta neki az orvosa. Tehát én itt látom, vagy erre fordítanám akár a beszélgetés egyes súlyát, hogy hogy kellene tudni azt egy házi orvosnak, és hogy kellene tudni azt nyilván a diabetológusnak, hogy ez a seb, ez nem attól van, mert a cipő kidörzsölte véletlenül kirándulás alkalmával, hanem ez jelzi azt, hogy nagy baj van.
Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy házi orvossal való találkozáskor, vagy amikor elmegyek a diabetológusomhoz iratni bármilyen gyógyszert, vagy egy vizsgálatra, egy kontrollra, akkor jeleznem kellene, vagy neki meg kellene kérdezni, hogy nincs esetleg valami elváltozás a lábon például, amit meg kéne beszélnünk, amit látnia kellene egy szakembernek?
Ha a diabetológus ezt nem kérdezi, arról ne is beszéljünk, mert az rossz diabetológus. A baj akkor van, ha a házi orvos nem kérdez erre rá, vagy ha rákérdez, akkor nem gondolja, hogy mit kell csinálni. És itt egy nagyon fontos nagy hiba van, ami általánosan nagy hibának tartok, nincsenek meg a beteg utak. Tehát a házi orvos látja a szegény idézőjelbe a sebet, ő nem tudja. Nem tudja, hogy hova kell küldeni. Tehát ír rá akár egy kenőcsőt, azaz rosszul méri fel a helyzetet, de az is előfordul, hogy nem tudja hirtelen, hogy melyik helyre kell küldeni, mert ezek a betegutak hiányoznak. Nincs ott a jegyzetébe, hogyha ezt látom, azt hova kell küldeni, már pedig ez.
És hogyan lehetne ezen változtatni? Hogy kerülhetne be a jegyzetbe?
Az oktatás. Az oktatás az rendkívül fontos, ami nem nagyon jó, és amin kellene változtatni, hogy a házi orvos először is, hogy az idejét be tudja osztani, ne legyen túlterhelve, ne kelljen, ugye, amit most biztos hallunk a rádióban, hogy 90 éves házi orvos, aki nagyon jó, mert legalább a tüdőgyulladást felismeri, vagy a máthára tud gyógyszert írni, de ezt már nem tudja áttekinteni, hogy abba a körzetbe, ahol túlterhelve dolgozik, abba hol van az a diabetológus, ahova el kell küldeni a sebes lábat.
Ha ez egy világtendencia, ha mindenütt így Magyarországon is egyre több a cukorbeteg, és nagyon magas a látencia, ugye erről beszéltünk. Ugye nyilván egyre többen kerülhetnek ilyen helyzetbe, hogy ilyen sebek kialakulnak, ami aztán, amiről még eddig nem beszéltünk, végső soron amputációhoz vezethet, ami nálunk szintén kiemelkedően magas, akár az európai régiót nézve. Ez azt is feltételezi, hogy több, egyre több ilyen szakemberre, egyre több ilyen tudásra lenne szükség. Mozdul erre felé a képzés, mozdul erre felé a gondolkodás, hogy egyre több szakember legyen, aki ezen tud segíteni, változtatni?
Én azt gondolom, hogy van remény, meg van lehetőség, és kis javulás is lehetséges. Egyáltalán nem reménytelen a helyzet. Az egyik, az hiszem ezt már említettük, és ez rendkívül fontos, hogy a beteg ellátásnak, egy beteg megítélésének, tehát egy beteg, aki bejön hozzám, sebe van, kicsit magas a vércukra, multidisciplináris ellátásban részesüljön. Tehát én el tudjam küldeni a diabetológushoz, el tudjam küldeni a reumatológushoz, az ortopédhez, aki egy védőcipőt föl tud írni. Ez a szemlélet lenne rendkívül fontos, hogy ne csak nagyon jól csináljam a saját szakmámat, hanem kitekintve a több disziplinába gondolkozzak, és legyen lehetőségem, itt vannak a betegutak, hova küldeni a beteget.
A doktornő most a magánellátásban gyógyít, de nyilván van tapasztalata az államilag finanszírozott egészségügyről is. Akkor ha azt kérdezem, hogy valaki, akinek nincs anyagi lehetősége megfizetni mondjuk egy magánintézményben a kezelést, az állami ellátáshoz kell, hogy forduljon. Ott megvan a lehetősége arra, hogy mindezeket a területeket, mindezeknek a területeknek a szakembereit megkapja, ők lássák, és tudják egyben az ő állapotát kezelni? Magyarul hátrányt szenved, hogyha valaki egy ilyen betegséggel, egy ilyen állapotban, akárha már a sebb kialakult a lábán, egy állami intézménybe kerül be?
Gondolkozom, hogy mit mondjak. Azon gondolkozom, elmondom, mert valahol kötelességem is elmondani azokat a hibákat. Rosszul jár az, aki csak az állami intézbe tud megkapaszkodni. Én a szocializmusban szocializálódtam, és ennek nagyon örülök, mert ez nagyon pozitív volt. Tehát nem volt olyan beteg, akit mi elvesztettünk azért, mert nem volt pénze megmutatni a lábát valakinek, ezt állíthatom. Ma van ilyen, és tapasztalok olyat, és biztos a kollégáim, akik ezt meghallgatják, egyetértenek, és nem veszik rossz néven, ha azt mondom, hogy a beteg időpontot, amire a beteg lábát meg tudja mutatni ingyen és bérmentve, annak, akinek kötelessége ezt megnézni, az heteket, hónapokat tolódhat. Egy vércukor ellenőrzésre napokba küldtem egy beteget, ami fontos lett volna terhelést, augusztusra kapott időpontot, és ha jól megnézem, ma április van. Tehát ez nagyon súlyos gond, nagyon súlyos, s a nehezedik ránk orvosokra, azokra a kollégákra is, akikhez nem tudjuk ellátni. Tehát ők sem tehetnek arról, hogy nem tudják olyan szinten fogadni és időben a beteget, amit kellene. Ez nagy hiányosság.
Az időtényező az nyilván fontos, de például egy olyan esetben, amikor már kialakult a seb a lábon, hetek, akár napok is számítanak?
Igen. Mondhatom, hetek, napok, hát órákat nem mondok, mert az vicces lenne, de itt napok számítanak.
Volt olyan betege, akire ránézett, és azt mondta az első alkalommal, hogy nem lehet megmenteni a lábát?
Volt.
Olyan állapotban volt?
Volt. Na most ez nem csak az ellátás, tehát a rendszer, úgy értem az egészségügyi rendszer hibája, ez nagyon gyakran a beteg nem törődömsége. Ezt is hozzá kell tennem, hogy ez attól függ, hogy ugye erről már említettük, fél elmenni a beteghez, nem jut hozzá, tudatlan, ez bizony előfordul. Volt beteg, és nem is nagyon kevés beteg, akinél már csak az amputáció volt hátra, és féltünk és izgultunk, hogy a szepszis, a vérmérgezés, tehát az általános állapot, ami az életét veszélyezteti, az nem következik.
Másfajta sebb kezelést igényel egy cukorbeteg lábon kialakult seb, mint egy egészséges ember lábán keletkezett seb?
Ezt nem mondanám, azért alapmást, mert ugye itt is egy nagyon fontos dolgot meg kell említenem, és ez is fontos, az egész egészségügyi rendszerükben nem szabad szégyenlősen beszélni a pénzről, beszélni kell a pénzről. Az elhanyagolt seb, a rosszul kezelt cukorbeteg láb, az népgazdasági érdeket sért, ugyanis az elhanyagolt seb rendkívül munkaigényes, rendkívül pénzigényes. Tehát a rosszul kezelt seb és a későn kezelt seb az rendkívül terheli a népgazdaságot, rengetegbe kerül. Antibiotikum, kórházi kezelés, szakember, műtétek, nem is sorolom, nyilván ez érthető. Tehát ez bizony rendkívül fontos kérdés.
Visszafordíthatóak, meggyógyíthatók ezek a sebek? Tehát, hogyha valakinek már ugyan kialakult a lábán, de nem fél elmenni, megmutatja az orvosnak, és még nem tart ott, hogy amputációt kelljen végrehajtani rajta, akkor ez jó eséllyel kezelhető?
Igen. Nagyon jó eséllyel kezelhető. Van itt egy könyv, amit azért meg lehet esetleg említeni, amit azért írtam, hogy pontosan ezekre, aminek az a címe, hogy a cukorbeteg láb kezelése, 2023-ban jelent meg. Boldogan mutatom azokat az eseteket, amiket követek természetesen, honnan indultunk és hova jutottunk a jósebb kezeléssel. Ehhez kell a beteg együttműködése, és hát a magánszférában való megjelenés nyilvánvalóan ez sajnálatos, de ezen is tudunk, tehát nem pénzkérdés az, hogy ez meggyógyuljon, ezt is hozzá kell tennem. Tehát a magánszférában is lehet úgy kezelni, hogy a beteg azt meg tudja fizetni. Tehát nem arról van szó, hogy ha a beteg nem tudja anyagilag követni a követelményeket, akkor elveszti a lábát. Nem, nem. Nem pénzkérdés.
Kinek íródott ez a könyv, a szakmának, vagy pedig a betegeknek, a laikusoknak?
Hát ez egyértelműen sajnos, hál' Istennek, a szakmának.
Köthető ez a betegség anyagi helyzethez, életkörülményhez, iskolázottsághoz, ez egy kicsit összefügg azzal, hogy mennyire élünk egészségtudatosan. De hogyha valaki nagyon szegény, nem engedheti meg magának a változatos táplálkozást, nagyon ritkán jut húshoz, halhoz, tésztát eszik, krumplit eszik, kenyeret eszik, akkor nagyobb valószínűséggel lesz cukorbeteg?
Azt hiszem, hogy nem. Megint nehéz, az orvos mindig a tudományos tények alapján mond ítéletet, nem tudok erről tudományos alátámasztást, nem mondanám azt, hogy a cukorbeteg láb az a szegények betegsége, vagy akár a cukorbetegség, sőt, ellenkezőleg.
Magyarországon komoly probléma az alkohol, az alkoholfüggőség. Ez vajon befolyásolja azt, hogy valaki cukorbeteg lesz, vagy sem?
Valószínű. Erre azt tudom mondani, hogy valószínű.
Nem olyan régen hagytuk el a Covidot, ha egyáltalán elhagytuk, de most minden esetre egy picit nyugalmasabb időszak volt. A zárlatok csökkentették az orvos-beteg találkozásokat. Ez hogyan hatott például a cukorbetegek helyzetére, állapotára?
Ez rosszul hatott, mert ugye a betegek bezárkóztak, nem mertek elmenni, akár orvosi vizsgálatra sem igen, rendelőkbe, ez minden bizonnyal van, és egy nagyon rövid fejezet a könyvben, ami arra utal, hogy a Covid alatt néhány vizsgálatot, néhány kontrollt elhalasztottunk.
Van ebből a betegségből visszaút? Most nem feltétlenül a sebes lábra gondolok, hanem hogyha valaki megtudja, hogy kettes típusú cukorbeteg, akkor ez örök életére egy életmódváltást jelent, vagy kikezelhető belőle?
Ha rövid akarok lenni, már pedig rövid, mert még sok mindenre rá akarok térni, akkor azt mondom, hogy igen, ezt ki lehet kezelni, és ezt jól kell kezelni, és követni kell az utasításokat, ez megmarad, ez nem múlik el.
Akkor picit menjünk bele a részletekbe. Tehát én most elmegyek a doktornőhöz, mert van egy seb a lábamon, és azt tanácsolták, hogy mutassam meg. Tudom magamról, hogy cukorbeteg vagyok. Mi történik velem ott a rendelőben?
A rendelőben először is kötelességem, ugye, mint bőrgyógyásznak is, a vércukor ellenőrzést és az anyagcsere utat követni, és rábeszélni őt, hogy ez kell. Ott a rendelőben megvizsgálom a sebét, és rögtön csinálok egy olyan tervet, ami a sebkezelési terv, amire őt ráállítom, és azt követjük. Hozzá kell tenni, hogy a betegek ezt 90%-ban jól követik, mert látják az eredményt. Tehát látják, hogy törődünk vele, látják, hogy körbejárjuk azt a kérdést, amiről ő eddig nem tudott, és örömmel követi az utasításainkat. Néha nehéz, mert a beteg nem jön vissza a kontrollra, és akkor tudom, hogy azért nem jön vissza, mert nem tud fizetni. Az ilyen eseteket a rendelőn belül megbeszéljük, kiértesítjük, és csinálunk egy olyan tarifarendszert, amivel fogja tudni kezelni magát, és el tud jönni a rendelésre. Tehát emiatt nem kell, hogy a lába elvesszen, ha hajlandó velünk szóba állni.
Mennyi idő az, amíg az ember olyan fázisba jut, hogy amputálni kell a lábának valamilyen részét?
Ez attól függ, hogy a fertőzés milyen irányú, tehát a baktériumfertőzés. Vannak baktériumok, amik rendkívül agresszívek, és egyszerűen tönkreteszik, elhalt szöveteket alakítanak ki, ma a szövetek nem tudnak ellenállni. Hogyha bizonyos mélységig, tehát az egyik, útvesztő, hogyha a csontot érinti az elváltozás, tehát a fertőzés, a csontot nem tudjuk visszaalakítani, akkor az attól függ, hogy az ujjat, a lábfejet, a bokát, vagy magasabban kell amputálnunk, ha a csont érintett.
Hogyha most egy cukorbeteg tanácsot kérne öntől, még nem alakultak ki a sebek, akkor mit mondana neki, mire figyeljen, mi a legfontosabb, amire fókuszáljon?
Miután tudjuk azt, hogy a lábon a kóros nyomáspontok, tehát a cukorbetegség legfontosabb tüneteinek egyik a neuropátia, tehát a láb mozgás beidegződés miatt alakulnak ki a sebek, az elsődleges az lenne, és azt is kellene lennie, hogy a beteg egy olyan tehermentesítő cipőt rendel, ami egy speciális, ugyanis ott bemérik a nyomáspontokat, és egy olyan cipőt csinálnak, hogy az a terület, ami kórosan nyomátik, az elemelkedik. Ez lenne például a házi orvosok, illetve a diabetológusok szerepe, hogy a tehermentesítő cipőt abban a pillanatban, ahogy észrevesznek egy kis bőrkeményedést a talpon, akkor ezt abba az irányba irányítják a betegeket, akkor ez megelőzhető. Az egyik út, ami nagyon fontos most a munkámban, az a szakmai továbbképző centrum létezik Magyarországon, akiknél én bejelentkeztem, hogy engedjék meg, hogy egy olyan országos távoktatást alakítsak ki, ahol úgynevezett modulokban elmondjuk azt, hogy mit kell csinálni. Tehát van ilyen 8 ilyen modul van, ezek a modulokat, ha megengedi, elmondom, mert ez tulajdonképpen mutatja azt, hogy milyen irányba kell dolgoznunk, és hogy lehet ezt a munkát megnyerni, amiért harcolunk, tehát hogy győztesek legyünk. Az első modul az, hogy megnézzük, hogy a betegnek a cukorbetegsége milyen állapotban van, kezelik-e. A klinikai tüneteket fölmérjük, és ezeket a modulokat megírjuk, könyvszerűen, távoktatás formájában tovább adjuk, és ezeket a modulokat az egész országban mindenki hozzáfér, mert ez a távoktatási, továbbképző szakmai rendszerhez hozzá segít minket. Ilyen például, hogy a lábon kialakult csontelváltozásokról megmagyarázzuk, hogy azt hogy lehet fölismerni, megmondjuk, hogy a sebekkel hova kell menni, megmondjuk, hogy milyen szövődményei vannak. Ez mind egy-egy modul. Megmondjuk, hogy milyen sebkezelést kell végezni, megmondjuk, hogy hogy kell tehermentesíteni, megmondjuk azt, hogy a podiáter, ugye az egy olyan nagyon fontos szaknővér tulajdonképpen, vagy szakember, akit megtanítunk arra, hogy hogy kell körmöt vágni. A podiáter azt jelenti, hogy a lábbal foglalkozik, ugye, tehát a pódusszal a lábbal foglalkozik, és ezek tulajdonképpen olyan, mint a szaknővérek, amik lehetőséget adnak az orvosnak, hogy én a rendelőmbe beállítok egy podiátert, akit kiképeztünk, tehát van ilyen képzés, és ő tud a betegen segíteni, tudja gondozni. Tehát nem kell orvoshoz menni okvetlenül, hanem a podiáter 6 hetente, 5 hetente megnézi, hogy nincs-e a bőrkeményeden valamilyen seb. Most megint nagyon nagy baj van, hogy a podiáter képzés szünetel.
Ez mit jelent, hogy szünetel?
Hogy nincs. Van főiskola, ahol ezt képezik, ez általában önköltséges, és egy bizonyos számú jelentkező esetében van indulva a képzés. És most 5 jelentkező van. Tehát nincs képzés.
Vagyis nem fog elindulni a képzés.
Most ebbe az évben nem indul el. Tehát vannak ilyen borzasztó buktatók, amin tényleg az ember úgy érzi, hogy megy egy úton, és akkor egyszerre elbukik, és elesik, megsebződik, és képtelen tovább végezni azt a munkát, amit kell.
Ez a modulokból álló továbbképzési terv, ez milyen stádiumban van most?
Ez most egészen jó stádiumban van. Május 15-én kell leadnom ennek a továbbképző centrumban, ahol ezt az év végére közzékezik, és már szeptembertől lehet jelentkezni.
Kiknek szól elsősorban, kiknek a jelentkezését várják? Távoktatás, vagyis nem kell személyesen részt venni, de gondolom lesznek vizsgakövetelmények. Nyilván, milyen hosszú lesz persze a képzés?
Ez azt hiszem 2 évet szentelünk, vagy szánnak erre a szakemberek. Erre elsősorban nyilván szakápolók jelentkezhetnek, biztos, hogy orvosok is jelentkezhetnek, ezt őszintén szóval nem tudom pontosan. Tehát ez most fog, május végén kapunk választ, és a oktatási centrum is, aki megszervezi azt, hogy szeptemberből ez hogy indul. De hát ez távképzés, tehát ezt bárki, aki ezt megtanulja, és elfogadja azt a 8 modult, ahol mi leírjuk, hogy mit kell csinálni, abból vizsgát tesz, és tud dolgozni.
Tud dolgozni. Tulajdonképpen mindazoknak a szakembereknek a számára nyitott, akik valamilyen formában a diabétesszel találkoznak.
Igen, pontosan. A családot is meg lehetne említeni, erről nem beszéltünk, hogy a család ebben hogy tud részt venni. Nagyon sok helyen látom, ahol a család elzárkózik. Tehát akkor a beteg nem tudja ellátni magát, mert vagy öreg, vagy rosszul lát, vagy nem tud lehajolni, vagy nem tudja a fájdalom miatt például a sebkezelést. És legalább van 40%, de lehet, hogy rosszabb, ahol a család nem tud segíteni. Ahol azt mondja a családba, aki behozza a beteget, hogy nem bírok ránézni. Itt egy nagyon jó vonal lenne, itt az oktatás, az otthonápolás például. Az otthonápolás az rendkívül fontos lenne, ami nagyon hiányos. Kevés a szakképzett nővér, kevés az a nővér, aki otthonápolás, az nem azt jelenti, hogy a betegnek elviszem az ételt, vagy megmelegítem, vagy akár nem csak azt, hogy tisztába teszem, vagy kitakarítok, vagy elviszem a postáját, ez mind hozzátartozna, de a sebkezelés nagyon gyakran nem tartozik hozzá, nem tud sebet kezelni. Tehát nem oktatták, és megszűnt, ezt is hozzá kell tennem, 5 évvel ezelőtt szűnt meg az a szisztémás, tehát az országosan az OK és képzés, amikor az illető pontot kapott azért, hogy elvégezte azt a tanfolyamot, amit mi tartottunk, amit 15 évig csináltunk igen nagy sikerrel, ahol bejártunk kórházakba, kaptunk lehetőséget, nekünk a rendelőnkben volt lehetőség, ahol el tudtak jönni, mert hiszen ez egy, meg kell mutatni, tehát a sebkezelést azt nem lehet csak könyvből megtanulni, elméletben sokat lehet tanulni belőle, de nem mindent, ez is megszűnt. Tehát most például nincs olyan lehetőségem, hogy akármennyire a munkatársaim vállalnák ezt, hogy a sebkezelést oktatjuk, ahol volt elmélet és volt gyakorlat, ezt most nem tudom megcsinálni. Ugyanis akkor a beteg a nővér kapott pontszámot, minősített sebkezelő lett, a fizetése is megváltozott. Megváltozott a helyzete abba a környezetben, mert ő sebkezelő nővér volt, akinek volt erről papírja.
Anyagilag is érdekelt volt.
Anyagilag is érdekelt volt, pontosan. Ez megszűnt sajnos. Népgazdaságunknak ez nagyon jót tenne, hogyha nem százezrekbe kerülne, nem az amputációk, a műtétek, a speciális intézetekben való kezelés lenne a lényeg, hanem az olcsó sebkezelés, amit ambulantán meg tudunk csinálni. Nagyon sok olyan elméleti tudás van, ami elsikkad, ebbe megemlíteném, rendkívül káros az antibiotikumok használata a Magyarországon. Ez megint világszerte rossz helyen állunk. Mindenre antibiotikumot adunk, amivel úgymond nem tudunk mit csinálni. Tehát büdös, surog, fáj, nem gyógyul, felírunk antibiotikumot, a legnagyobb hiba. Tehát az antibiotikum stewardship, így hívják, tehát az antibiotikumon való használat, az egy külön, hát hogy tudomány az egyértelmű, de ez talán szakma is. Mondok egy példát, a sebre nem adhatok antibiotikumot addig, amíg nem tudom, hogy ott milyen baktérium van.
Ki kell tenyészteni.
Mert azt ki kell tenyészteni. Tehát ezt a betegek 10%-ánál látom, aki aktiniol szedés hozzám jön, hogy ott történt a tenyésztés. Ez megint baj. Hova küldöm a tenyészetet? Kiviszi el azt a mintát, ami 24 órán belül oda kell jutnia, ez megint akadozik, és ez visszatartja az orvosokat, nem is beszélek falusi, vagy vidéki, vagy kisebb körzetben lévő házi orvosoknak. Hova küldje? Ha olyan antibiotikumot adok, amire a baktérium nem pusztul el, akkor rezisztensé válnak a baktériumok, és az antibiotikum nem használ semmit. Az antibiotikum az egyetlen olyan gyógyszer, amivel nem csak az illetőt károsítom, hanem a többi embert is károsítom, hanem az antibiotikumra rezisztens lesz a maga unokája, vagy az én ők unokám, mert az a streptokokusz, ami a torkában eddig érzékeny volt, rezisztensé vált, tehát a legegyszerűbb fertőzéseket sem fogom tudni egy idő után meggyógyítani, mert rezisztensek lesznek a baktériumok, és fütyülnek ránk, és tovább terjednek, és meghalunk a fertőzésekben.
Beszéltünk itt a nemzetgazdasági vonzatokról, arról, hogy drága betegség a cukorbetegség. Például, hogyha valakinek egy ilyen seb kialakult már a lábán, nem lehet rátenni egy gézlapot, gondolom én laikusként, hanem az másféle anyagok használatát teszi szükségessé. Költséges ez?
Ez költséges. A jó sebkezelés nem olyan költséges, mert megvannak a kötszerek, nagyszerű kötszerek vannak, de a kötszereket ismerni kell. A kollégáim jelentős része nem ismeri jól a kötszereket, és olyan kötszert is alkalmaz, amit nem szabadna. Például mondok egy példát, vannak ezüsttel impregnált kötszerek, amik egy kicsit drágábbak, nagyszerűek, mert az ezüst az egy méreg, és az ezüst az elpusztítja a baktériumokat egy ideig. Tehát, hogyha sokáig adok ezüstkötszert egy sebre, akkor nem csak a baktériumok fognak elpusztulni, hanem a szövetek is pusztulni fognak, mert ez a szöveteket mérgezi ugyancsak. Egy-két hétig lehet ezüstöt adni, amíg a baktériumokat, a nekrózist elpusztítom, amikor már tiszta sebalapot látok, akkor tilos idézőjelben az ezüst. Ezt nagyon kevés tanult kollégám szoktuk mondani, tudják, tehát a kötszerek használata is tudást igényel. Nem akarom ezt a szót használni, mert nem erről van szó, de valahol egy bizonyos alázat kell ahhoz, hogy én érezzem, ezt nem tudom, ezt meg kell tanulnom. Tehát nem azt mondom, hogy mindent tudok, és olyan kötszert adok, ami jó, drága, hatékony egy ideig, de nem tudom, hogy hogy kell csinálni. Az az alázat akkor hiányzik bennem, hogy megkérdezem, utána megyek, megtudom, akár kollégától megkérdezem, akár egy szakembert felhívok telefonon, és tanácsot kérek azzal az alázattal, amivel tartozom a betegnek.
Most egy picit visszatérve a betegekre, illetve az egészségtudatos életünkre, nem gondolja azt a doktornő, hogy kevés a kampány, ami erre felhívja a figyelmet? Ugye beszélünk a mellrák megelőzésének a fontosságáról, a különböző nőgyógyászati szűrések fontosságáról. Van persze diabétesz világnap, de konkrétan azt, hogy mit tehetünk mi azért, hogy egyfelől ne legyünk cukorbetegek, ha a családi előélet hajlamosít rá, akkor jobban odafigyeljünk magunkra. Hogyan tudunk jobban odafigyelni magunkra? Hol kéne ennek a képzését elkezdeni az állampolgárok esetében?
Hát én azt gondolom, hogy talán az iskolában, talán azért a házi orvosoknak és a szakembereknek is ebbe bele kéne szólni. Nem tudnék nagyon jó receptet adni erre. Vannak nagyszerű egyesületek is, nem szabad elfeledkezni, amikor ugye panaszkodunk, hogy kevés az érdeklődő orvos, kevés a multidisziplináris műveltségünk. Van például egy nagyszerű szervezetünk, amit úgy hívnak, hogy CEOS. Ez a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége, aki rengeteg munkát fektet bele, nagyszerű képzéseket tart, nagyszerű írott anyagai vannak, tehát ő hozzájuk nagyon jól lehetne jelentkezni és küldeni embereket. Tehát én házi orvos vagyok, mondjuk, és nincsen időm, hogy ezeket a betegeket képezzem, akár írott anyagot adjak nekik, de elküldhetem a CEOS-hoz, ahol nagyszerű fel lehetőség van arra, hogy ők bekapcsolódjanak erre a munkába.
Nem, szélmalomharc ez egy kicsit, de hogyha mondjuk valaki egy kistérségben, egy zsákfaluban házi orvoskodik, és az ottani életkörülményekhez kellene a felvilágosítást, az egészségtudatos életet szabni, akkor nincs egy kicsit,
Tudom, hogy a szélmalomharc és a Don Quixote milyen helyet foglal el a hősök sorában. Sok nagyszerű kollega van, aki felveszi a harcot, aki próbál ezen dolgozni. Nem tartom reménytelen. Nem is mondhatnám hivatalból, hogy bármit reménytelennek tartom, ami orvosi kötelességem, ezt nem gondolnám.
Ez volt a Selfie, amelyben dr. Daróczi Judit bőrgyógyásszal, egyetemi tanárral beszélgettem. Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket!